Visszatérve a szlovák konyhának az alapanyagaira, illetve hát nem is volt egy olyan komoly felfutása, mert hogy ugye, ha az első szakácskönyv 1870-ben jelent meg, monarchia idejében, utána lényegében már a világháborúk alatt ez, és a szocializmus alatt pedig egy mély pusztulatba került ez az egész. Tehát igazából csak ilyen családi hagyományokként maradhattak talán fent, vagy családoknál, Magyarországon biztosan. Úgyhogy nem tudom, hogy Csehszlovákiában mi volt a helyzet ezzel kapcsolatban. Gondolom, egy kicsit összemosódott a cseh és a szlovák konyha, mint olyan, és talán az ilyen népi hagyományok maradtak meg.
Hát meg Csehszlovákiában, akár a második világháború előtti polgári Csehszlovákiára gondolunk, akár a második világháború utáni szocialista Csehszlovákiára, azért nem Szlovákia volt a domináns országfél, és akkor ezt most kulturáltan fogalmaztam meg. Tehát valóban a cseh dominancia az mindenre rányomta a bélyegét. Mindazonáltal természetesen nem lehet azt mondani, hogy nem volt önálló szlovák kultúra, volt, illetve van is, ezt ne vitassuk el. De hát ez olyan érdekes dolog, hogy akkor vegyünk egy közbelső tényezőt, ezek a morvák, ugye, uh-huh. A mai cseh köztársaság déli része, és ott például egy nagyon érdekes meghatározást hallottam arra nézve, kik a morvák. Te kettőt. Az egyik az politikai természetű volt, ez így hangzott, hogy ha Prágában rendben mennek a dolgok, mint csehek vagyunk, de ha nem, akkor morvákká változunk. Ez tehát egy ilyen kicsit közgazdasági, politikai olvasat volt, de a másik, az így hangzott, hogy a csehek ott éjszakon, azok csak sört isznak. Mi morvák sört is, bort is. Tehát ez egy gasztronómiai hozzáállás.
Igen, ugye, hogyha valaki Prágába utazik, és autóval teszi mindezt, akkor ahogy halad dél felé, most már ugye autópályán, de régebben ugye nem lehetett ezt úgy megtenni, akkor szépen lassan beindulnak azok a táblák, hogy különböző borvidékek, területek. Tehát azért változik a kicsit déli irányba az, hogy mit fogyasztottak. De akkor nézzük ezt, hogy mi volt. Tehát a jutúrós ételeket, azokat mondtuk, a brinzás galuska, haluski, azt is mondtuk, akkor van a strapacska, ugye, akkor a tócsni, ezek ugye azok, amik eszünkbe jutnak.
6000 verziója, ugye, lapcsánkától kezdve mindennek hívták, ugye cseheknél brámborák, ugye a krumpli, az egy nagyon fontos dolog, tehát a krumpli, mint burgonya, az egy kiemelkedően fontos étel lett ott is azok után, hogy Amerikából megérkezett. Aztán vegyük az ilyeneket, a kukoricából készül különféle dolgokat, tehát hogyha már a új dolgokra ránézünk, illetve hát a húsos vonalon azért nem említsük meg a kolbászokat, mert ott is terem jóféle, úgyhogy a magyar népi kultúra, vagy a magyarországi népi kultúra, ez ilyen értelemben ott is megmutatkozik.
És ezek a gulyások, pörköltek, azért mondom együtt, mert nagyon sokszor egy ilyen sűrű, pörköltes valami, ugye az, amit ők, hát még hát ugye nálunk is az kéne, hogy legyen, csak nálunk a gulyás a leves miatt, mindenki a levesre asszociál. Egyébként a levesek Szlovákiában is, tehát a főétel leves nélkül az nem, szerintem nem nagyon ismert fogalom, tehát a leves kultúra az ott is megjelent.
Közép-Kelet-Európában vagyunk.
Igen, de a pörköltek kapcsolatban pedig azt vettem észre, hogy eléggé komoly paprikázás történik. Hogy? Tehát, hogy én így elsőre nem gondoltam volna ezt.
Ugye ebben az érdekes, hogy a paprika, mint olyan, az, hát egy idő után elkezdett lényegében mindenhol dominálni olyan értelemben, hogy egy olcsó, könnyen megszerezhető fűszernövény volt. Ugye ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy pirosba borult a magyar konyha, tágabban a magyarországi konyha, és ezzel lássuk be a pörkölt az finom paprikával. De hozzáteszem magyarországi ellenpéld, ugye a fehér kolbászt szoktuk mindig úgy emlegetni, hogy ez egy bajor történet, nem is ok nélkül. De például Hódmezővásárhelyen hagyományosan még a két háború között is élt a piros paprika nélküli fehér kolbász hagyomány. Ezt ma igyekeznek feltámasztani, én pedig ezt támogatom. De azért ne felejtsük el, erről többször beszélünk, hogy a monarchia az országhatáron belül, meg országhatárokon átívelően is viszonylag jól uniformizálta a polgári konyhát. Tehát ebből következik az, hogy ha én azt mondom, hogy gulyás vagy pörkölt, most mindegy, hogy nevezem meg, ezt meg fogunk találni Csehországban, Szlovákiában, Bajorországban, Ausztriában, Magyarországon, de még Romániában is találkozunk vele.
Hát ugye, és ha már itt az ünnepek után vagyunk nem sokkal, a beigli, a makovec, ami ugye lengyel eredetű, Szlovákiában is elterjedt étel, a pozsonyi kifli, amit szintén mákosan és diósan is töltelékkel is készítenek, a Pressburger. Kipfel, ugye? Ha rendesen pozsonyi nyelven akarjuk megfogalmazni. A különböző lepények, amire te is utaltál, és a szakolcai kürtős kalács, ami kicsit más, mint amit mi ismerünk kürtős kalács néven, sokkal vastagabb és kelt tésztája. van. Na minden esetre ezek nyilvánvalóan elterjedtek, és különböző verziókban megtalálhatók itt a környéken.
Meg, ez nem is kérdés, és ugyanakkor viszont az, hogy melyik étel hova kötődik, itt most kikerestem egy idézetet a Babilontól. A mákos góga kapcsán írja a következőt, ha nem is mindenhol, de Szlovákiában az a szokás dívik, hogy bizonyos ünnepeken bizonyos ételeket készítenek. Ilyen étel a Szentestén vagy karácsonykor, de akár az év többi napján is az asztalra kerülő mákos guba. Most én arra nem teszem le a nagy esküt, hogy az eredeti szlovák szövegben is a szlovákia szó szerepelt 1870-ben, de itt a lényeg nem ez. Hanem, hogy tesz hozzá egy ilyen kis kommentet, és utal arra, ugye, hogy van ennek az ő szűke pátriájában hagyománya. És hát megint csak maradva ennél a fajta gondolkodásnál, ő azért azt is megtette a könyvében, hogy, és nem véletlenül szlovákul jelent meg ezt, mert sokatszor mondjuk el, hogy hát konkrétan ajánlotta a szlovákoknak. Azt szerepelt benne, idézem, a hazájukhoz, nemzetükhöz és hivatásukhoz hű szlovák asszonyok és kisasszonyok számára. Tehát ez egy ajánlás, de tekintette a rengeteg német, stb. Szakkifejezésre, megint csak megismétlem, ajánlás ide vagy oda, azért ezt mindenkinek szánta.
Hol érhető el a magyar változat? A magyarul is olvasható?
A Terézvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat adta ki, úgyhogy feltételezem, hogy nagyjából az ő vidékükön érdemes keresgélni. Én kaptam belőle egy példányt ajándékba, úgyhogy nekem nem kellett keresni.
Nem tudom, hogy ezekről hallottál, van ott is oltalom alatt álló eredet megjelöléssel rendelkező étel, a zsitvai paprika, a stomfai töltött káposzta, és a liptói kolbász, ugye a kolbászok alatt elmítetted.
Hát ezek szerintem csak a liptói útúró az, amit ilyen módon el lehet látni. Én picit mindig fázom ezektől az eredetvédett megjelölésektől, meg kell mondjam, mert nagyon sokszor azt érzem benne, hogy picit ilyen izzasságszagú, hogy mindenáról le akarjuk védetni, és néha szinte lehetetlen ezt megvalósítani. Itt most egy példát említenék, ugye, hogy hát pálinkát ma hivatalosan csak Magyarország területén lehet készíteni, és akkor hadd kérdezzem meg, hogy a erdélyi délvidéki felföldi barátaim, amikor készítik a jóféle baraszból vagy szilvából az anyagot, azt mégis hogy nevezzük?
Igen, meg a szó maga a pálinka, az ugye az nem egy ős magyar
hát,
kifejezés.
Valamikor azért... Tóth Pálinka néven futott.
Igen.
Igen, és akkor egy picit megint visszakanyarodtunk Ján Bábilonhoz.
Nem is tudom, hogy mivel zárjuk ezt a... Ezt a blokkot, hiszen nekem eszembe jutott a borokról az ugye, hogy természetesen a tokai az Szlovákiában is
átnyúlik
van.
A határon.
Átnyúlik a határon, illetve neked talán a testhez álló a szintén most már eredet vagy oltalom alatt járó földrajzi jelzése lelátott lévai maláta és a nagyszombati, amit nemrég 2021-ben nyújtottak be, hogy legyen olyan sör, amit ezekkel a malátákkal készítenek.
Hát ezt szerintem benyújtás nélkül is lehet készíteni, úgyhogy nem biztos, hogy ez feltétlenül ez fogja elősegíteni a minőségi sörnek a készítését. Én azzal zárnám talán, hogy mert ez a könyv az új kiadás révén valamilyen mértékig mégiscsak hozzáférhető, hogy lapozgassuk, olvasgassuk ezt a könyvet. Részben rácsodálkozhatunk arra, hogy mi mindent megettek ezelőtt 150 évvel, de számos olyan recept található benne, ami bizony könnyűszerrel elkészíthető ma is. Tehát szerintem legméltóbban azzal tudunk tisztelni Ján Bábilon emléke és munkássága előtt, ha elkészítjük néhány receptjét, aztán, hogy iszunk mellé egy jóféle sört vagy bort, az neki se fájna.
Legyen ez a végszó, akkor nagyon szépen köszönöm, Csaba.
Én köszönöm a figyelmet.
1870-ben jelent meg az első szlovák szakácskönyv Ján Bábilon tollából, aki itt dolgozott és írt Budapesten, szlovák nyelven jelent meg először, de most már elérhető nemrég magyarul is. Erről beszélgettünk. Hogyha van kérdés vagy hozzáfűzni való, akkor a Borravaló Facebook oldalát kell megkeresni, borravaló.hu a Facebookon, és borravaló.hu az interneten egyébként is, ahol a podcastokat meg lehet hallgatni, a borravalókukac@gmail.com pedig lehet nekünk üzenni. Köszönöm szépen a figyelmet!